Kedves gyülekezet, ismerjük azt a mondást, azt hiszem, az élet tanító mestere. Szokták ezt mondani, és ez így is van. Sokszorosan így van viszont a bibliai történelemre, történetekre nézve, és annak a személyeire, eseményeire, tanulságaira nézve, ez a kijelentés, ez mondhatjuk, hogy többszörösen is igaz. Ahol igaz, és sőt mondhatjuk, hogy ihletett történetekkel, feljegyzésekkel találkozunk, és olyan tanulságokkal, amelyek nem évülnek el, nem csak arra a korra vonatkozóan érvényesek, hanem az egész emberi történelem során, bármely korban élők számára hasznosak. Most a mai alkalommal egy olyan időszakot szeretnék föleleveníteni, amikor Izrael egy, mondhatjuk, hogy vészterhes, vagy inkább baljós időszakát, amikor már Isten büntető ítéletei többszörösen meglettek hirdetve, mert elhajlott a nép Istentől, illetve egymást váltották az istentelen királyok, bűnös, Isten ellen lázadó királyok. Egymást váltották, mondhatjuk azt, hogy egymásnak adták át szinte a kilincset. Manasséről nem kell sokat mondanunk, mert hírhetten ismert a neve. Hosszú uralkodása alatt sok-sok szörnyűséget elkövetett, sok ártatlan vért ontott, ahogy olvassuk. És nyilván az élete legeslegutolsó rövidke kis szakaszában ezeket nem lehetett nemhogy jóvá tenni, de még semlegesíteni sem. Utána uralkodott fia, Ámon, aki csak 2 évig volt a trónon, és az ihletett feljegyzések szerint a saját emberei tették el lábalól, mert azt olvassuk itt Királyok könyvében, 2. könyv 21. fejezetében, így olvasom az igét, hogy és gonoszul cselekedik az Úr szemei előtt, amint cselekedett Manassé az ő atya, és tökéletesen azon az úton járt. Ugye a tökéletes szót máshoz szoktuk kapcsolni általában. Itt ehhez kapcsolja az ige, hogy tökéletesen azon az úton járt, amelyen az apja, annyi különbséggel, hogy apja az élete legvégén Isten büntető ítéletei és a fogság hatására megtért. Ő viszont nem. És azt olvassuk, hogy pártot ütöttek ellene a maga szolgái, a saját szolgái, és megölték őt a saját házában, a királyi palotában. Utána azt olvassuk, hogy de a föld népe levágta mindazokat is, akik őt megölték. Szóval csak gondoljunk bele, hogy itt Isten népéről van szó, és hogy ilyen állapotok uralkodtak, hogy egymást ölték tulajdonképpen, és mindez ugye a királyoknak volt a bűne nagy részt, hogy rossz irányba vitték a népet. A bálványimádásnak hódoltak, és így tovább lehetne a sort hosszan folytatni. És azt olvassuk, hogy a földi népe királlyá tette ő utána az ő fiát, Jósiást. Mondhatjuk így, kezdhetjük így, hogy a kis Jósiás 8 évesen kezdett uralkodni. Hát értjük jól, hogy ez mit jelent abban a korban még, nyilván gyámok és támogatók segítségével, de ő volt a király. A föld népe választotta őt, mert mint ahogy olvassuk Ellen White feljegyzéseinél is, benne még találtatott némi istenfélelem, már kicsi korában is. És ha most olvassuk tovább a feljegyzéseket, ugye Királyok 2. könyve 22. fejezetében, vagy Krónika 2. könyve 34. fejezetében olvashatunk erről. Hát mindössze 8 esztendős volt Jósiás, mikor uralkozni kezdett, és 31 esztendeig uralkodott Jeruzsálemben. És olvassuk azt, hogy kedves dolgot cselekedett az Úr szemei előtt, és járt az ő atyának, Dávidnak minden utaiban. Hát Dávid az ő atya volt. Test szerint nem, de lélek szerint ő volt az atya. Az ő útját követte, nem az ő test szerinti atyát, és azt olvassuk, hogy járt az ő atya Dávid minden utaiban, és nem tért el sem jobbra, sem balra. És ha most megnézzük, így nem olvasok fel minden egyes igét, de azt láthatjuk az életét végig tekintve, ugye 8 éves volt, amikor királlyá tették. Ugye a háttér, apja, a nagyapja Manassé, apja szintén istentelen király, akit a saját házában, otthonában, palotájában ölnek meg a saját emberei, majd azokat is megölik mások, így kerül ő trónra, és uralkodásának 8. esztendejében nehéz ezt úgy igazán mosoly nélkül komolyan véve mondani, hogy uralkodásának 8. esztendejében, mert számoljuk ki, hogy összesen 16 éves volt. Ekkor azt a fejezést olvassuk róla, hogy kezdte keresni az urat. Igazán komolyan. Addig is jó találtatott benne, éppen ezért választotta a föld népe őt, hogy most már szakadjon meg az addigi sorozat, az istentelen királyok sorozata a trónon, de ehhez képest is 16 éves korában kezdte igazán komolyan keresni az urat. Meglepő ezt látni ebben az életkorban. Tehát tényleg ő az Isten választása volt, a nép csak felismerte, hogy ki lenne alkalmas a trónra majd a későbbiek során. Egy újabb feljegyzés, 20 éves akkor, uralkodásának 12. évében, vagyis hogy 20 éves, amikor kezdi megtisztítani az országot a bálványoktól. Tehát megint csak úgy elgondolkodhatunk az életkorokon is, hogy vannak általános törvényszerűségek, de vannak attól eltérő egyedi esetek, hogy ki mit kezd, mikor kezd, és mivel tölti az ifjú éveit. Hát ő nagyon komolyan kezdte megtisztítani a bálványoktól és a bálványimádás különböző megnyilvánulásaitól és pogány ritusaitól és Istennel szembeforduló cselekedetektől, annak a látványától is az országot. És 26 éves akkor, amikor a templom teljes felújításába kezd, ami akkor romos állapotban volt. És ennek során, olvassuk a feljegyzéseket, minden nem olvasok, csak röviden összefoglalva, csak néhány igét emelek majd ki, ennek során váratlanul megtalálják a törvénykönyvet. Az ember mindig úgy elgondolkodik rajta, hogy olyan első hallásra képtelen dolognak hat. Ugye ebben a történetben vannak azért olyan meglepő mozzanatok. A 8 éves trónra kerülés, és a többi időpontok is, és az is, hogy megtalálják a törvénykönyvet. Miért kellett ezt megtalálni? Hát ugyanis Manassé, Jósiásnak a nagyapja, olyan vakmerően tette félre, dobta félre ezeket az isteni törvényeket, hogy uralkodása alatt a törvénykönyv templomi példánya valahogy gondatlanságból fakadóan egyszerűen elveszett. Senki nem kereste, senki nem olvasta, és nem olvastatott fel utána nyilván, mivel meg sem volt. És gondoljunk csak bele, hogy milyen állapotok uralkodtak akkor Isten népe körében. Ugye megtalálja a főpap, Hilkia, és az íródeák elolvassa Sáfán, és viszi a királyhoz, és neki is felolvassa. Akire olyan mély hatást tesz, olyan mélyen megrendül, hogy ami abban a könyvben leíratott, és ahogy felismeri, egy pár sort hadd olvassak fel ezzel kapcsolatban, hogy ahogy felismeri, hogy ami az igében leíratott, és a hozzáfűzött büntető ítéletek is, teljesen a maga korára ismer. Így olvasom ezt a pár sort a Proféták és Királyok című könyvünkből a 247. oldalról. Amikor a király meghallotta az ihletett szavakat, ráeszmélt arra, hogy az elé táruló kép hasonlít a birodalmában ténylegesen uralkodó állapotokra. De ugye ehhez is mi kellett? Az ige. Az ige, az a viszonyítási alap. Eddig is itt élt, benne eddig is volt jóra való vágy, de nem látta a kontrasztot.
Szinte az Úr felnyitotta a szemét.
Hogy mihez képest. Igen. És azt mondja, hogy ráeszmélt arra, hogy az elé táruló kép hasonlít a birodalmában ténylegesen uralkodó állapotokra. Az Istentől való elfordulás profétikus ábrázolásában megdöbbenten ismerte fel a súlyos csapások meghirdetését is, amelyek gyorsan jönnek, és nem lesz előle menekülés. A beszéd világos volt. Nem lehetett félreérteni. Itt is láthatjuk azt, hogy ugye az ige tükre nélkül sem a körülöttünk levő állapotok súlyossága nem érthető, érzékelhető, felfogható, sem az egyéni. Ahhoz is az ige tükrére van szükség, a mihez képestre, a viszonyítási alapra, hogy láthassuk, hogy mik az Isten kívánalmai, és ahhoz képest látjuk, hogy ahhoz milyen közel vagyunk, vagy esetleg mennyire távolodtunk el. És mit tesz ezek után? Ugye mindkét könyvben, királyuk második könyvében is, és a Krónika második könyvében is a feljegyzések szerint azt láthatjuk, hogy ország a legkiválóbb, legnagyobb méltóságban levő embereit élén a főpappal elküldi Hulda próféta asszonyhoz, hogy megkérdezze, hogy és most hogyan tovább. Mi várható? Ő mélyen megrendül, ugye tudjuk jól, hogy a kor szokása szerint az öltözék megszaggatása, az egy mély megrendülést. A gyásznak, az Isten előtti megalázkodásnak és a megrendülésnek volt a külső jele. Megszaggatja ruháit, és mélyen megrendül, és ők pedig elmennek ugye a Hulda próféta asszonyhoz. És ő, olvassam ezt a következő néhány sort, így szól. És mondanékik, azt mondja az Úr, Izrael Istene, mondjátok meg a férfiúnak, aki titeket hozzám küldött. Ezt mondja az Úr. Íme én veszedelmet hozok e helyre, és e helyen lakozókra, a könyv minden beszédei szerint, amelyet olvasott a Júda királya. Mert elhagytak engem, és idegen isteneknek áldoztak jó illattal, hogy engem haragra indítsanak, és ők és az ő kezüknek minden csinálmányával. Azért felgerid az én haragom e hely ellen, és meg sem oltatik. Tehát meghirdeti, megerősítve az előzőkben már olvasottakat, hogy Isten ítélete fog következni, ami elkerülhetetlen. De nézzük meg, hogy folytatja. A Júda királyának pedig, aki elküldött titeket, hogy megkérdezzétek az Urat, ezt mondjátok. Azt mondja az Úr, Izrael Istene. Mivel, hogy e beszédekre, amelyeket hallottál, meglágyult a te szíved, és magadat megaláztad az Úr előtt, halván azokat, amiket e hely és az ezen a helyen lakók ellen szólottam, hogy pusztulássá és átokká lesznek, és megszaggattad a te ruháidat, és sírtál előttem, azért én is meghallgattalak, azt mondja az Úr. Azért íme én téged a te atyáidhoz gyűjtelek, és a te sírodba békességgel visznek téged, és meg nem látják a te szemeid azt a nagy veszedelmet, amelyet én e helyre hozok. És megvitték a királynak a választ. Idáig olvasom most ezt a szakaszt. Ugye láthatjuk mindkét részét. Egyiket, hogy elkerülhetetlenül következik Isten ítélete, mert ő látta előre, hogy igazi, mély, tartós változás nem következik, de, és ezt is lássuk meg, mindig látja az egyéni hozzáállást. Hogy a nép egésze összességében tartósan, hosszan maradandóan nem fog megváltozni azt is, és hogy szükség van éppen ezért a büntetőítéletre, de az egyéni hozzáállást is mindig látja. És azt mondja, külön megemlíti, azt mondja, hogy ő látta, meglágyult a te szíved, megindult, megrendült, magadat megaláztad. Azt mondja, hogy sírtál előttem, láttam, ezért én is meghallgattalak. Nem erőszakos halállal fogsz meghalni, és békében térsz a sírba. Idáig olvasom most, hogy miért nem volt elhárítható a büntetőítélet, az arra is hadd olvassak fel egy pár sort, mert elgondolkoztató. Ugye, ha ismerjük a történetet, és egy pár dolgot majd említünk is, hogy mi mindent tett ezek után Józsiás, akkor elgondolkoztató, hogy ilyen nagy változások után vajon mi az oka annak, hogy Isten mégsem változtat a meghirdetett büntetőítéleten. Mindjárt egy pillanat, már is olvasom. Az Úr azt üzente Huldával, hogy nem lehet a jeruzsálemi katasztrófát elhárítani, még ha meg is alázza magát a nép Isten előtt, akkor sem kerülheti el a büntetést. És most figyeljünk, olyan hosszú ideig tompította érzékeiket a gonoszság, hogy hamar visszatérnek bűnös életmódjukhoz, ha nem sújtja őket a büntetés. Tehát ebből azt is láthatjuk, hogy van jelentősége annak, hogy mennyi ideig marad valaki a rosszban. Van jelentősége. Mert itt épp az időtényezőt említi, hogy ez az oka, ez volt az oka. Ha csak egy átmeneti rövid időszak lett volna, de nemzedékek nőttek föl, és nőttek bele, és keményedtek meg ebben az állapotban, olyan hosszú ideig tompította érzékeiket, erkölcsi érzékről van szó, a gonoszság, hogy hamar visszatérnek a bűnös életmódjukhoz, ha nem sújtja őket a büntetés. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy ha éri is az embert valami kis aggodalom, hogy összeszedi magát, úgymond, hogy elkerülje a büntető ítéletet, vagy valami kis enyhe kis apróság következményként rá is hárul, akkor átmenetileg csak azért, hogy elkerülje a rosszat, vagy abból kiemelkedjen, kikerüljön, átmenetileg felhagy vele. De ahhoz, hogy mélyebb változás legyen, ahhoz sajnos egy idő, egy pont után komolyabb eszközökre van szükség, komolyabb isteni fenyítékre. Így kell mondanunk, hogy megrázkódtatásra. Olyan megrázkódtatásra, szokták mondani ezt a kedélyes, hát nem kedélyes, a helyzethez kapcsolva már nem mondhatjuk ezt, csak inkább csak olyan ironikusan szokták mondani, hogy zuhanó repülőgépen nincs ateista. Mert a bajban akkor mindenki átmenetileg, még ha nem is veszi komolyan, de az egyetlen remélhető segítséghez folyamodik. De ha nagyon hosszan kitartott már előtte a rosszban, akkor ennek nem lesz gyökere benne. Ez csak ideig való lesz, és Isten jól tudja, hogy van, amikor ennél erőteljesebb eszközökkel kell fellépni, hogy aki még menthető, azt megmenthesse. Nagy tanulság már önmagában ez is a számunkra a történetből, és ezért mondja az ige is, és tanácsolja Ellen White sok helyen, hogy még ha megbotlik is az ember, ha valami rosszba kerültünk, amilyen gyorsan csak lehet, térjünk vissza Istenhez. Amilyen gyorsan csak lehet. Hogy ne legyen járt útja a gonosznak bennünk, ne legyen átjáróház a gonosz, a rossz számára mi lelkünk, lelki világunk. Ne erőtlenüljön meg a lelkiismeretünk, hogy ne tompítsa el az érzékeinket a gonoszság. De most visszatérve magához a történethez, ugye olvashatjuk azt, hogy ezek után, amikor ezt meghirdette, illetve hát elmondta Hulda próféta asszony, és megvitték a hírt a királynak, a választ, ezek után a király egy nagyon komoly gyűlést hívott össze az ország főemberei, papok, főpapok számára is, a közemberek is, mindenki számára, És először is, láthatjuk a sorrendet itt is, egy lelki megújuláshoz szerette volna őket elvezetni, abból fakadóan utána pedig reformációhoz. Látjuk azt, hogy elolvasta előttük ezeket az igéket, a szövetség könyvének minden igéjét, és odaállt a király az emelvényre, és kötést tett az Úr előtt, hogy ők az Urat akarják követni, és az ő parancsolatait megtartani mindet, és megőrizni és beteljesíteni a szövetség minden beszédét. És mondhatjuk azt, hogy a vártnál nagyobb volt a hatás, mert hogy ráállott az egész nép a kötésre. Tehát őszintén hatott rájuk. Ne felejtsük el, hogy hány éves emberről van szó? 26 éves volt ekkor Józsiás még. Egy igazán fiatal ember, és valószínű, hogy ez is mélyen hatott. Azt hiszem, hogy ez egy olyan eszköz lehet a fiatalok kezében, hogy így mondjam, a jóra, amivel talán többször kéne élni, és jobban elgondolkodni rajta, hogy valahogy olyan még felemelőbb, még megrendítőbb, még inkább jó hatású, hogyha valaki fiatalon odaszánja az életét, megy előre a jó úton, és ezt képviseli mások számára. És élethelyzettől, egyéniségétől, körülményektől és a kortól függően ki miben tud etéren mozdulni. Tehát ezt olvassuk, hogy meghirdette ezt a szövetségkötést, annak a megújítását Istennel, és az egész nép ráállt erre a kötésre. Ezek után történik az, hogy elindul az országban, és a bálványimádás minden fellelhető helyét lerombolja, és nyilván nem csak a magaslatokat, szobrokat, faoszlopokat és egyebeket, hanem mind ezzel a szemlélhető valóságon kívül az emberek lelkében is megújulást kíván munkálni. Sorra járja, olvassuk itt, hogy miféle bálványkultuszok voltak. Ez is elgondolkodtató, itt királyok második könyvében, a 23. fejezetben olvassuk a 13. versben, hogy miféle kultuszok voltak ott, és hogy melyik népnek volt a legfőbb kultusza, ugye moábiták, Ammon fiai, ezt is csak zárójelben jegyzem meg, hogyha már ott tartunk, hogy mi lett volna, ha ugye ezek a népek nem is lettek volna, Izrael népének az esküdt ellenségei nem is lettek volna, mert honnan származott ez a két nép? Lót lányainak a szörnyűséges tettéből. Igen. Na de visszatérve ide, ráteszi tényleg az életét, ezért él, hogy ezt a megújulást és reformációt véghez vigye, és egy olyan teljes változást munkáljon a nép körében, amitől azt várja, azt reméli, hogy Isten a meghirdetett ítéletet, ha nem is törli el, ha nem is válik semmissé, de kegyelemmel elegyítetté válik. Ugye ismerjük ezt a bibliai fogalmat, hogy kegyelemmel elegyített. És ezt várja, és ezért küzd, mindent ezért tesz. Az ünnepélyes, megújított fogadalma, szövetségkötése Istennel, az azután való munkálkodása is ezt szolgálja. Lerontja a bálványkultusz helyszíneit, és ezek után a harmadik, amit szeretnék említeni, hogy elrendeli a Páska ünnepnek a megtartását, amire már réges-régen nem volt példa. Réges-régen nem volt példa, és mindezt, ezt is abban a hitben teszi, hogy ennek a megtartása, mély, teljes szívű átélése egy még jobban megerősíti a népben az addigi pozitív változást, egy igazi örömünneppé válhat a bűnöknek a letételévé, a múlt lezárásává, és hogy ez is hozzájárulhat ahhoz, hogy Isten kegyelemmel mérsékelje a meghirdetett ítéletet. Egy rövid összegzést szeretnék olvasni. Egy pillanat már is. Egy pillanat. Az életéről. Királyok második könyve 23. fejezetéből a 24. verstől. És kivesztette Józsiás király az ördöngösöket és titokfejtőket, a teráfokat és bálványokat és mindazokat a utálatosságokat, amelyek láttattak Júda földjén és Jeruzsálemben, hogy helyreállítsa a törvény beszédét, amelyek megvoltak írva a könyvben, amelyet Hilkia pap talált meg az úrházában. Nem is volt ő hozzá hasonló király ő előtte, aki úgy megtért volna az Úrhoz teljes szívéből és teljes lelkéből és teljes erejéből. Mózesnek minden törvénye szerint, de utána sem támadott hozzá hasonló. Ilyen gyönyörű összegzés ez, azt hiszem, egy életről. Ugye? A szolgálatáról. Ő igazán komolyan vette azt, amire őt Isten kiválasztotta, amiért ő trónra került, és teljes szívéből végezte azt, amiben hitt, és ami helyes. És ne feledjük, kapott egy különleges ígéretet is Istentől, mégpedig azt, hogy ő békésen száll a sírba. Ez Isten ígérete volt, vagyis hogy a békés halál. Nem erőszakos halállal ér véget az élete. És ehhez képest hogyan hal meg? Egy csatában. Nem békés halállal. Ez a jó ember. És itt a kérdésünk, hogy ez hogyan lehetséges? Hogyan lehetséges ez? Hogy is van ez akkor? Hol van akkor az Isten ígérete? Ugye azt olvassuk, hogy nála nincsen változás, vagy változásnak árnyéka. Mondd-e valamit, hogy meg ne cselekedné? Akkor hogy van ez? Isten minden ígérete feltételhez kötött. Ezt tudjuk. Nincs egyetlen egy ígérete sem. A Biblia bármelyik részét lapozzuk fel, ahol ne lenne ott ez a két betűs szócska, ha. Isten elénk tárja az ígéreteit, és az igen és ámen, és abban biztosak lehetünk, hogy Isten megvalósítja, ha. Ha az emberi tényező a helyén van. És mindig ott a feltétel is. És erre az útra, ami a halálát eredményezte, Józsiást nem Isten küldte. Sőt, nem is kérdezte meg az Urat. Sőt, figyelmeztetést is kapott. És erre vonatkozva most a másik szakaszhoz lapozok, mert ez Krónika könyvében található. Pillanat. Így olvasom király Krónika második könyvében a 35. fejezetben az igét. Mindezek után, hogy Isten házát Józsiás helyreállította, feljött Nékó Egyiptom királya, hogy az Eufrátesz mellett való Kárkemis városát elfoglalná, és Józsiás ellene ment. És noha követeket küldött ő hozzá Nékó, ezt mondván, mi közöm te hozzád nékem, Júda királya, mert én most nem ellened megyek, hanem az én országom ellensége ellen. És Isten parancsolta, hogy siessek, ne tusakodjál az Isten ellen, aki én velem van, hogy el ne veszessen téged. Mindazáltal Józsiás nem tért ki ő előle, hanem hogy megütköznék vele, öltözetét megváltoztatta, és nem hallgatott Nékó beszédére. Idáig olvasom most ezt a szakaszt. Nem megdöbbentő az eddigiek hátterén. Én az egyik leghatalmasabb, az egyik leghatalmasabb értékének azt tartom a bibliai életrajzoknak, hogy hitelesek. A legpozitívabb személyiségek életéből sem törli ki a botlást, a hibát, aminek nem úgy kellett volna történni. És a leggonoszabbak esetében sem hallgatja el. Ha mi azt mondanánk, hogy hát a mérleg túlnyomó többsége az negatívra jön ki. Hát az a kis egy-két apróság a végén semmit nem változtatott. Igen, a negatív hatásokon semmit. A lelkét mégis megmenthette egy Manassé például. Itt pedig milyen megdöbbentő. Ilyen megdöbbentő, hogy nem ellene megy. Semmi köze nem lett volna ehhez a harchoz, csatához. Még meg is üzeni neki békésen, hogy hát nem ellened megyek, semmi közünk nincs, ne kerülj az utamba. És nem kérdezi meg Isten tanácsát, nem keresi a vezetését, hanem csak megy. Nem tér ki az útjából, hanem megütközik vele. És olvassuk lejjebb, hogy akkor a kézívesek nyilakat lőttek Józsiás királyra, ő pedig súlyosan megsebesült, emberei kivitték, hazavitték Jeruzsálembe, és meghalt. Meghalt. Nem úgy, ahogy Isten ezt eltervezte, pedig Isten ígérete állt. Ha ezt a pontot itt el nem rontja, ha nem az emberi nyilvánul meg belőle, hanem az addigi, és látjuk, hogy nem lehet olyan stabillá válni a jóban, hogy ha óvatlanok vagyunk, figyelmetlenek, a bármiből fakadóan, magabiztosság, egy kis önteltség, egy kis... Mert az ember elgondolkodik, hogy vajon mire gondolt akkor, amikor erre a lépésre szánta el magát. Mikor Nékó fáraó ellen kivonult, és meg sem kérdezte az Úr tanácsát. Egy csata előtt meg sem kérdezte a király, az Istenfélő hívő király. Mire gondolhatott? Arra, hogy ő védett személy? Isteni védelem alatt állok, mert hiszen ígéretet kaptam arra, hogy békés halállal fogok meghalni, nem erőszakos halállal. Milyen döbbenetes, ugye, hogy Isten ígérete is megtörténhet, hogy nem valósulnak meg, nem válthatja be őket, mert csak akkor volt érvényes az ígéret, ha szorosan az Isten útján jár. Ha a kéréseit, döntéseit mély alázattal, Istenfélemmel, Isten vezetéséhez igazítja, szabja, aszerint megy, vagy nem megy. Amíg nem tér el Isten útjáról, se jobbra, se balra. Olvastuk ezt a jellemzést róla, pont róla olvastuk ezt. Hogy kedves dolgot cselekedett, és nem tért el az Isten útjáról, se jobbra, se balra. Eddig a pontig. Ezzel a feltétellel adta volna meg a továbbiakban is az oltalom ígéretét Isten, és ez minden isteni ígéretre érvényes, és nem csak abban a korban, és nem csak az ő esetükben, hanem a mi esetünkben is. A mi esetünkben is. És most nézzük meg, hogy milyen következményei voltak, illetve lettek ennek. Ugye élete véget ért. Noha ereje teljében levő ember volt még. Hány éves volt? 39. Ereje teljében. Hatalmas, jóirányú változásokat vitt véghez az országban. Folytathatta volna. Tehát élete véget ért, 39 évesen. A másik, ezzel véget ért a jó hatások sorozata is. Ugye egy Isten félő király, ha tényleg a tetrekészség is megvan benne, az odaszánás, hát látjuk, hogy mit vihet véghez egy nép, Isten népe életében. Isten félő királyként a népre gyakorolt jó hatásának is vége szakadt. Hatékonyan lépett fel a bálványimádás ellen, reformációt hirdetett, volt hatása, az egész nép hallgatott rá. Egy nyisztantással vége lett az egésznek. Vége szakadt mindennek ezzel. És tegyük hozzá, hogy ezzel véget ért a védettség ígéretének időszaka is a nép számára. Miért? Ha azt ígérte Isten, hogy addig nem lesz baj, amíg ő él. Nem látják meg szemei. Ugye? Ilyen értelemben is érdekük volt, most értsük jól, hogy éljen minél tovább. Mert ha ő békésen fog meghalni, akkor... De nem is akarom ezt tovább folytatni. Tehát ezzel az egyetlen egy döntéssel, vagyis azzal, hogy ő úgy ment a csatába, hogy nem kérdezte meg Isten szándékát, tervét, akaratát, ilyen súlyos következmények lettek. És néhány sort hadd olvassak fel. Ellen White-tól, a Te ígéd igazság második kötetéből erre vonatkozóan. Uralkodása alatt kiirtották a bálványimádást, mégpedig látszólag gyökerestől. Újra megnyitották a templomot, újra bevezették az áldozati szolgálatot. A király jól végezte feladatát. Végül mégis csatában esett el. Miért? Mert nem hallgatott a figyelmeztetésre. És itt idézi ezt a bizonyos szakaszt, amikor Nékó fáraó szól, hogy semmi közünk egymáshoz, én nem háborgatlak téged, miért jössz ki ellenem? Mivel Jósiás csatában esett el, ki fogja megvádolni Istent szószegéssel, hogy Jósiás békében fog sírba szállni? Milyen érdekes. Akkor Isten szószegő megszegte a saját szavát? Mert hiszen azt ígérte, hogy békében fog sírba szállni. Az Úr nem parancsolta Jósiásnak, hogy viseljen hadat Egyiptom királya ellen. Mikor az Úr megparancsolta Egyiptom királyának, hogy ideje hadviseléssel szolgálnia őt, ezt most nem megyünk ebbe bele, hogy Isten miért késztette arra, hogy menjen egy város ellen, hogy ideje hadviseléssel szolgálnia őt, és a követek megmondták Josafátnak, hogy ne viseljen hadat Nékó ellen, Jósiás örült, hogy az Úr nem üzent neki. Döbbenetes. Jósiás örült, hogy az Úr nem üzent neki. Megalázó lett volna visszafordulnia a sereggel, ezért tovább nyomult inkább előre. Emiatt esett el olyan csatában, amelyhez nem kellett volna, hogy közeledjen. Mit mutat ez, hogyha örült, hogy az Úr nem üzent neki, mert megalázó lett volna visszafordulni? Mit mutat ez közvetve, nem mondhatnom szinte közvetlenül, hogy mi erősödött meg benne észrevétlenül az évek, a sikerek alatt? Az én, az önérzet. Visszafordulni? Ugye? Mintha megijednénk. Pedig ha ezt megteszi, nem így történik, és nem így fejeződik be ez az ő személyes története. Tehát emiatt esett el olyan csatában, amelyhez nem kellett volna, hogy közeledjen. Az Úr nagy megtiszteltetésben részesítette őt, de ő ezúttal nem tartotta tiszteletben az Úr szavát. Az Úr kedvező szavakat szólt felőle, jót jósolt számára. Ő azonban önhitt, magabízó lett, nem hallgatott a figyelmeztetésre. Az Úr szava ellenére cselekedett, a maga útját követte. Ezért az Úr nem tudta megóvni tettének következményeitől. Az utolsó pár mondat. Ma is vannak, akik a maguk kívánságainak és akaratának követését választják. Csodálkozhatunk-e, ha oly nagy mértékű a lelki vakság és a következmények, amik elháríthatatlanok? Azt hiszem, hogy megrázó ezt olvasni, főleg olyan ember életéről és olyan ember személyéről, akiről annyi jó elmondható, ténylegesen letagadhatatlanul, annyi embernek az élete vett akkor vagy véglegesen, vagy átmenetileg jó irányt, olyan sok mindenkire és mindenre hatottak ki a jó irányú döntései, cselekedetei. De most akkor összegezve mindezeket, hogy mit láthatunk, és mit érthetünk meg ezekből, és milyen tanulságokat vonhatunk le mindezekből. Hármat négyet említeni. Egy, első, hogy lám, először is ennyi, hogy ennyi az ember. Ez azért mindig úgy helyre teszi az embert, hogy ennyi. Önmagában legalábbis. Én egyedül, ahogy Pál apostol mondja. Ennyi az ember. Mihelyt Istentől egy kicsit függetlenül, bármi volt a múltban, több évtizednyi, hát 31 éven keresztül Istent szolgálta. 31 éven keresztül. Ugye? És mégis ennyi. És hogy mennyire könnyen elbízza az ember magát, ha eredményes a munkája. Hogyha van eredmény, pedig hát előtte Istennel járt, és alázattal járt. A legkiválóbbak is, hogyha elbízza az ember magát, ha nem kéri Isten tanácsát, ha Istentől függetlenülve dönt, cselekszik magabiztosan, akkor mondhatjuk azt, hogy az életébe kerülő következményei is lehetnek, sőt, másokra is kiható következményei lehetnek. Mert itt láthatjuk, hogy másokra kiható következménye is lett ennek. Azután második pontként, de ehhez szervesen kapcsolódva, hogy minden lépésünknek, tettünknek, döntésünknek következménye van. Vagy jó, vagy rossz. Nincs semleges. És másokra is kiható. És egyik tettünk, ezt már csak hozzáteszem, utat készít a következőnek. A jó a jónak, a rossz a rossznak. Utána a jót már könnyebb tenni, a második jót, most értjük ezt jól. A következő rosszat is könnyebb tenni, ha az ember a lejtőn megindul. Harmadik pontként, amit szeretnék kiemelni, hogy vannak az ember életében, minden ember és minden nép életében is lehetnek, Isten által készített, soha vissza nem térő alkalmak és lehetőségek, döntési helyzetek. Amikor nagy a tét, amikor óriási a tét, amikor föl nem fogható, hogy mi minden következik belőle, mert nem látható egyből. És ha most arra gondolunk, hogy sokszor olvassuk az igében, hogy volna, hogy valami lehetett volna. Nem tudom, hogy erről a volnáról kinek mi jut eszébe. Melyik személy, bibliai személy, akinek egy lehetőséget készített Isten, akivel mindörökre megerősítette volna a szövetséget. De ez nem következett be. Ki volt ez? Saul. Saul. Mikor utána hozzámegy Sámuel próféta, mit mond? Esztelenül cselekedtél. Pedig most mindörökre megerősítette volna veled Isten a szövetséget. És a te uralkodásodat mindörökre megerősítette volna. De most a te királyságod nem lesz állandó. Egy olyan helyzet volt, egy kiélezett helyzet, amikor erre vagy arra billennek a dolgok. Ezért is engedi meg Isten, hogy kiderüljön, mi van az ember szívében. Teljes odaadás, vagy nem? És a következmények nem feltartóztathatatlanok, nem elháríthatóak azután már. Gondoljunk csak arra, hogy volt egy ilyen döntési helyzet korábban, jóval korábban, a pusztai vándorlás során is. Mert hogy nem volt Isten terve az, hogy 40 évig vándoroljanak a pusztában. Rövidebb úton vitte volna oda őket. De amikor először megérkeztek Kánaán határához, ismerjük, hogy mi történt, a zúgolódás, lázongás, nem mehetünk be oda, el fogunk pusztulni, óriások fiait láttuk, és így tovább. Zúgolódás, kétségbeesés, a 10 kém hatására az egész nép lelki erejét, hitét veszítette, akkor Isten azt mondta, hogy jó, akkor nem mentek be oda. Utána újból zúgódás, lázadás. De bemegyünk. Nem akarták vállalni a következményeket, de már nem mehettek be. Nem lehetett meg nem történté tenni. Ezek nem olyan dolgok, hogy kimondunk egy szót, és semmi következménye. Minden kimondott szó hat arra is, akinek mondjuk, aki hallja, és vissza is hat az emberre magára. Lelki állapotot idéznek elő kimondott szavak. Ott is a kémek szava bizonyság tétele, vagyis csüggesztő kijelentései megtették a hatásukat. Nem voltak alkalmasak arra, hogy erős hittel valóban győztesen bevonuljanak Kánaánba. Nem mehettek. Törvényszerű volt, hogy meg kell tenniük azt a 40 évnyi kerülő utat. Ami alatt Isten vagy kimunkálhatja egyesekben a hitbeli hozzáállást, vagy elhullanak a pusztában, és csak a gyermekeik mennek be. Majd oda. és ahogy olvassuk Ellen White-nak ezt a pár sorát róla, hogy elhullottak a pusztában, sohasem lépve be az ígéret földjére. Miről is beszélünk most? Beváltatlan ígéretekről, amiket Isten nem válthatott be. Úgy a király életében, mint itt például a Mózes és népe életében. Az ígéret földjére nem mehettek be, sohasem léphettek be egyesek. Egyesek, tömegek. Az Úr nem tudta megvalósítani szándékát általuk. És mit ír, miért nem? Nem győzték le jellemük rossz szokásait. Ennyi. Ennyi történt. Az ígéret áll, Isten nem változik. Igaz, minden ígérete, vannak Istennek számunkra is nagy ígéretei, biztató, bátorító ígéretek a végidőre vonatkozóan, megpróbáló helyzetekre, a nyomorúság idejére vonatkozóan, amiket szeretünk felidézni. Ugye szeretjük ezeket felidézni, mert reménységet ébreszt bennünk, megerősít minket. Szeretjük felidézni, hangoztatni, belekapaszkodni, mi több, hivatkozunk és számítunk is rájuk. Számítunk is rájuk. Jósiás nem számított arra az ígéretre? Egy halvány kis hajszálnyi vonal választja el a hitet a vakmerőségtől. Ugye? Mi a vakmerőség? Miben különbözik a hittől? Nem Istennel járni, szorosan véve, keresve a tanácsát, vezetését, és közben elvárni azt, hogy majd ő megtart, megsegít, minden nehézségből kiment. Most is ezen az úton is velem lesz. Áll az ígérete, angyalainak parancsolt felőled, kenyerét megkapja, vize el nem fog, fogy. Elesnek mellőled ezren, jobb kezed felül tízezren hozzád nem is közelít. Áll az ígéret, de ott a feltétel. És a feltételek teljesítése nélkül bízni Isten ígéreteiben vakmerőség, Isten kísértés. Olyan, mint leugorni a toronyból, értelmetlenül. Ugye? Megrendítő és megdöbbentő ezeket végig gondolni, de valóban erről van szó. Istennek vannak, voltak és vannak jó tervei, ígéretei, ahogy a múltban, úgy a jelenben és a jövőre vonatkozóan is. Csak hadd idézzek, amit azt hiszem, hogy mindannyian ismerünk, azért merem most itt mondani, mert nem kell hosszasabban magyarázni, ahogy körülnézek, mindannyian tudjuk, hogy Ellen White-nak volt egy mondata, volt egy álma, annak kapcsán egy mondata. 1888-ban a Minneapolis-i konferencia után kapott egy álmot, ahol azt élt át, hogy mindenkire hatott az üzenet, és mindenki megmozdult. És a másikhoz ment, ha kellett, akkor bocsánatot kérni, rendezni Istennel és embertársaival a kapcsolatot, és sírtak, egymás nyakába borultak, és egy hatalmas, csodálatos változás történt. És ekkor kapta a kijózanító kijelentést Ellen White Istentől, ez lehetett volna. Ez lehetett volna. Az ember szíve úgy összeszorul erre, és tényleg azt hiszem, hogy jó, hogyha engedjük, hogy az ige incsen fedjen, de buzdítson is bennünket, hogy a mi számunkra is vannak ilyen ígéretei Istennek. Sorra vehetjük őket, sőt, ő kéri, hogy vegyük sorra, tegyük magunkévá, de a feltételt, azt se felejtsük el, hogy olvassuk Mózes könyvében, ha szorosan megtartod, akkor áldás, oltalom, segítség, megkapod, amire szükséged van. Ha nem, akkor mindennek a hiánya. Rajtunk múlik egyedül ezekben a rendkívüli időkben, amikben élünk, hogy beválthatóak lesznek-e Isten ígéretei, a mi hozzáállásunkon, a lelkületünkön, odaszánásunkon, ami viszont az egymással való kapcsolatunkban is tükröződik. Nem attól független, hogy beválthatóak lesznek-e ezek az isteni ígéretek rajtunk, vagy számunkra beváltatlan marad. Hogy célba ér a megváltás műve, afelől nincs kétségünk. Velünk vagy nélkülünk. Azt kívánom mindannyiunk számára, önmagamat is beleértve, hogy velünk együtt érjen célba, hogy Istennek a jó ígéreteinek az átélői, megtapasztalói lehessünk, hogy abban örvendezhessünk, hogy ragyogjunk az örömtől, hogy Isten minden szava igen és ámen, és ő beteljesíti az őt félőkön az ő ígéreteit, és szolgáljanak intő például számunkra ezek az esetek és élettörténetek. Isten segítsen ebben mindnyájunkat. Amen. Mennyei Atyánk, kegyelmes Istenünk, hálásan köszönjük neked ezt a számunkra is megiratott élettörténetet, sorsot, bibliai példát. Kérünk, segíts Istenünk, hogy megszívleljük ennek minden pozitív és negatív, intő, figyelmeztető tanulságát. Kérünk, segíts meg bennünket, Urunk, hiszen a mi számunkra is vannak ígéreteid, amikre vágyunk és várunk, hogy beteljesüljenek az életünkben. Segíts, kérünk, ahogy az ének szavaival is az imént énekeltük, hogy a szív alázata legyen a jellemző ránk, akkor nem hiába várunk, és hogy a testi gőg halál, ahogy ezt láthattuk Jósiás király életében is, szó szerint is. Add, kérünk, Atyánk, hogy semmilyen élethelyzetben ne függetlenüljünk tőled, ne akarjunk tőled függetlenül dönteni, hogy valami kis halvány árnyéka se érintsen bennünket a magabiztosságnak, az önigazultságnak, vagy a gőgnek. Urunk, kérünk, hogy tarts meg bennünket ebben az állapotban, bármilyen módon, bármilyen eszközök által, és add, hogy a te jó terveid, ígéreteid megvalósulhassanak, teljesülhessenek életünkben, jelenlegi életünk során is, és a jövőben is. Azok a hatalmas, csodálatos ígéretek, amiknek az átélői, megvalósítói lehetünk, ha mindvégig kitartunk melletted. Kérünk, hallgass meg imánkat, Urunk, Jézus nevében. Amen.
Amen.